Köszönöm holnap a lemondásomat. Elég gazdag vagyok, nem szolgálom többé a királyt, hanem a szívemet. Mit szólsz ehhez, szép Kaszperekné? A szép Kaszperekné csak sóhajtott erre, és beburkolódzott a nagy kendőjébe. A kutyák rémletesen vonítottak a portákon, amerre átmentek. A templom tájékán egy kuvik hallatta vérfagyasztó hangját. A Luzánszkijék házánál egy macska leugrott a hiúból, és egy darabig a zsup fedélzeten csúszva egyszerre kinyújtózkodott, s hopp levetette magát a lóra. A halott mellé, és ott a lóhátán megállt, fénylő szemeivel a sötétben is világítva. Valami borzadály gerjesztő volt ebben. Hát mit akarhatott az a nagy fekete macska? Sitz innen, te gyalázatos! De a macska meg sem mozdult, még csak be nem értek a Kaszperek portára. A palkoló megállt terhével a tornác előtt, nem várta ott senki, csak egy nagy fehér komondor és a szolgáló. Na már most vegyük le a halottat, segítsen, sztározta uram. Te pedig siess be, Annuska, gyertyát gyújtani. Jubomirszki még egyszer átnyalábolta Kaszpereket, és bevitte azt a szobába, végig fektette a nagy ebédlő asztalon, hanem fújt és lihegett is utána. Ne maradjak itt virrasztani, kérdés suttogó hangon a menyecskéhez hajolva. Nem, 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 Isten mentsen! Pedig jól elbeszélgetnénk. Majd máskor, majd később, majd valamikor a temetés után. Egyedül maradt halottjával az asszony egész éjjel. Megcsinálta neki a ravatalt, felöltöztette legszebb ruhájába, vörös nadrágba, kék dolmányba, lábaira ráhúzta a sárga sarkantyús csizmáit, fejére föltette a vörös kalpagot. Úgy festett ottan kiterítve az égő viaszgyertyák között, mint egy alvó kuruc vitéz. A következő nap a temetés előkészületeivel telt el, de már abban a testvérek is segítettek. Megérkezett Kaszperek György lőcsérős este felé, Kaszperek Erzsébet, férjezett Manácsi Pálné is előkerült. A temetés harmadnap délután volt, március 1-én. Úgy látszik, ebben az esztendőben hosszabbnak ütött ki a februárius a rendesnél. Kaszpereket, mint előkelő polgárt, a templom melletti Szent János nevű temetőben illette egy hely, ami ellen nagy zúgolódásban tört ki a nép. De a sztározta elrendelte, nem különben azt is, hogy a város összes harangjait meghúzzák. Azok nem is voltak olyan makacsok, mint a tegnap előtti kis harang. Sőt, azóta a Szent Mihálylovát is kihalázták egy fél órányira a város alatt. Minél fogva, teljes rendben és pompában ment végbe a temetés. Nagy népsokaság volt jelen, nem csak Lubróról, hanem Gnézdáról és a szomszéd helységekből is. Két pap celebrált, s a kántor szép búcsúztató verseket mondott. Künn a temetőben, mikor a rögök dübörögni kezdtek a lebocsájtott koporsón, irtózatos orkán kerekedett, de hát ebben nincs semmi csoda. Egyébként pedig minden a maga természetes rendjén ment, s a lublóiak azzal a megnyugvással léptek ki a temető kapuján. Mi egy rossz embert már megint bekapartunk, ezzel is kevesebb. Punktum? A szép özvegyasszonyt a sztározta vezette karonfogva a koporsó után, sőt, visszajövet is a lakásáig, mert bizony csúszós volt az út a reggeli fagy után. Hát mi rossz van abban, hogy a gyenge összetört folyóka virág valami támogató karóhoz kapaszkodik? A sztározta víg szeretetreméltó volt visszafelé menet, csevegett, fecsegett mindenfélét, míg meg is nevettette Kaszpereknét. Ilyenek az asszonyok. Ó, beszépen vette ki magát a mosoly azon a bánatos arcon. Mint hófehér ruhán, piros rózsabimbó. Otthon a kapuban tegnap előtti ígéretére emlékeztette a sztározta. Ugye megengedi, hogy megmelegedjem egy kicsit odabenn? Cudar csípős idő járt, tele volt a bajusz a szakáll az uzmarával. Kaszperek habozott. Megérdemlem, Mária, súgta érzelgősen. Hidd meg, Mária, megérdemlem. Mária intett neki, hogy jöjjön hát. Keresztül mentek a pitvaron. A sztároszta szíve hangosan dobogott, s meg nem állhatta, hogy át ne fogja a derekát nagycsintalanul. Egy kis előleg a boldogságból. Ugyan menjen, sztároszta, maga nagy bolond. A kezére ütnék, de az enyém meg van dermedve, mozdítani sem bírom. Inkább nyissa ki hamar az ajtót. Sztároszta kinyitotta a szobaajtót, de egy irtózatos ordítással hőkölt vissza. Barátságos meleg csapott ki belülről. Az asztal meg volt terítve, és az asztal főn ott ült Kaszperek Mihály, piros orcával vidáman, úgy, amint szokott, picskájával nagy karajt vágva az előtte levő kenyérből. A sztároszta elrohant, mint az őrült, ki a pitvarajtón a kaput futott, lélek szakadva futott egész hazáig, ott befekült menten az ágyába, kilehelte a hideg. Egész éjszaka félre beszélt, csodálatos lidércekkel viaskodva, éjfél táját felcsertozattak hozzá, aki eret vágott rajta. Reggel egy kicsit jobban lett. Éppen herba teáját itta, amit a gazdasszonya tartotta kezébe, mert forró volt a bögre, úgyhogy csak kanalakban osztogatta neki, mikor megnyílt az ajtó, és belépett Kaszperek Mihály. Jézus Mária, Szent József, kiállt a rémülten a gazdasszony, és a bögre kiesett a kezéből, 100 darabra összetörve. Kaszperek megállt az ajtónál. Egy nagy ezüst csattos kék köpönyeg volt rajta, kihúzta alulra a jobb kezét, és megfenyegette vele az ágyában sápadtan fetrengő Lyubomirszkit. Vigyázz, sztároszta, azt mondom, vigyázz magadra! Ha még egyszer kedved jönne a feleségemet megkóstolni földön, falon, fán, vason keresztül, ott termek, és megfojtlak. Vigyázz magadra, sztároszta! Az volt, Kaszparek volt. A másvilági út semmit se változtatott rajta, csak a hangja lett idegenszerű, különös, valami dohos síri volt rajta. Ahogy jött, eltűnt. Lépteit nem lehetett hallani, de mindenki látta. Az udvaron találkozott a sztároszta hajdújával. Jó reggelt mondott neki, és megcibálta a szakállát. A hajdú ordított, mert a szakállnak egy része a Kaszperek kezei között maradt. A vártál, míg ő fent járt, odaadta a lovát egy polyák katonának fogni. Egy aranyat dobott oda neki, most miután előbb jól hátbeütötte. Igazán kedélyes egy kísértet volt. Aztán felpattant a palkóra, végig száguldott a városon, vöröses gőz lövelt ki a ló orjukain, s patkójának nem volt semmi nesze a keményre fagyott köröngyöken. Az emberek rémülve futottak szét, amerre ment. Ugyankor eljött vissza üledezének a babonás vénasszonyok, még meg sem melegedett a föld alatt. De persze így kellett annak történnie. Arra esküdött meg, be ne fogadja testemet a föld, hát itt vanni, be nem fogadta. Jó szerencse, fecsegték mások, hogy a litván asszonyka még a halála napján hazament, most rajta tölteni a bosszóját. Elérez Varsóig is, ha kedve tartja. Hiszen azért lovas kísértett. Ilyen még nem is volt. A rendes, közönséges kísértetek, mind gyalog jártak eddig, s többnyire éjfélkor. Lucifer is tanul és újít. Azaz egy bizonyos, majd meglássák kegyelmetek, hogy a ló nem hiába van alája adva. Egész Lubló város a lázban volt. A főbíró összeíta rögtön a szenátust a kúriára tanácskozni, hogy mit évők legyenek. S a kúriát viszont kíváncsi nép sokaság állta körül. Egész nap jöttek a csodálatosnál csodálatosabb hírek. Itt volt, majd ott volt Kaszperek. Ezt tette, vagy amaszt mondta. Innen egyenes Obgártra lovagolt, ott a mészárosnál, Oszvald Pál uramnál, odalökött a tőkére 40 tallért. Ken már tegnap ott járt a feleségemnél a tartozását követelni, mikor én a ravatalon feküdtem. El akarta vinni az egyik üszőjét. Tanulhatnak-e Mórest máskor? Itt vannak a tallérjai. és ezzel újra felült a lovára, de visszájára ült, háttal a ló feje felé. Maga Oswald uram jött jelenteni ezt a kúriára, 5 darab tallét leolvasván a zöld asztalra, ezzel a töredelmes vallomással. Nagy bűnös vagyok magam is, nemzetes nemes tanács, gonoszul jártam el. Nekem csak 35 tallérral tartozott Kasperek ősz óta. De engem is elkapott a bűn, gondoltam magamban, az asszony úgyse tudja. És 40-et mondtam előtte tegnap előtt, és íme ma, amikor megolvastam, csak ugyan 40-et találtam. Elfogott a félelem, nem merem megtartani az így szerzett pénzt. Elhoztam a templomra. A főbíró dühbe jött. Takarodjék end innen, de iziben, még a templomra hozza az ilyen pénzt, hogy nem szégyelli magát. Aztán a bírói botjával lögdöste el, egyenként az asztalról az istentelen tallérokat undorral dünnyögvén. Húruljatok vissza a gazdátokhoz, Belzebúbhoz! Téli harangszóig együtt ült a tanács, de semmit sem bírtak határozni. Mindössze sopánkodtak, jaj, veszékeltek, míg végre azt indítványozta Pavlovszky Kristóf. Hívassuk el a papot. Ibi humana deficiunt, ibi divina incipiunt auxilia. Az emberi segedelem itt bevégződött. Gyarló földi törvény, hóhér pallosa, katona golyója kardja nem fogja Kaspereket. Most már hadd csinálja tovább a dolgot, tisztelendő Hanulkovics János uram. Ha igazi szolgálja az Istennek, hát beszélje most a gazdájával. Véghez is ment az engesztelő mise a halottnak bűneiért, de a beharangozott lakosok e szent búzgolkodás alatt is egyre a Kasperek mai visel dolgairól sugdostak, terefeléltek. Bíz az csak ugyan visszájáról ült a lovon. Úgy ment végig Nezdán is, ahol szintén fizetett egy pár helyen adósságot. De hiszen derék becsületes kísértet az, aki tudja a maga kötelességét. Annál bizony okosabbat is tettne a főtisztelendő úr, mint hogy visszaimádkozza az anyaföldbe. Ma is apró ezüst pénzt szórt Obgárton a gyerekek közé. Hát nem szép ez egy kísértettől, legalább addig hagyják ül, míg az a hordónyi arany elfogy. Bizony kár Kaspereket bántani, elfér ő itt köztünk. Már ugyan hiába zálogosította el Zsigmond király Lublót, mégis magyar föld ez, magyar erkölcsökkel. Még a kísértet is mindjárt népszerű lesz, mihelyt a hatóság kezdi üldözni. Estére hazakerült Kasperek, miután a városi erdőben is csatangolt. Egy öreg asszony legalább azt mesélte, ezek az öreg asszonyok mindig többet látnak, mint más ember, pedig rosszabbak a szemeik, hogy a lejtő lefelé hembergett a lovával együtt, majd a lovas került alól. Nem látott még ilyen lovaglást soha anya szülte, dicsértessék a Jézus Krisztus. Este vacsoránál az Anna szolgáló hordta fel neki az ételeket. Úgy evett, mint egy arató tót, nem pedig, mint valami finnyás kísértet, legalább így beszélte Anna másnap reggel a kútnál. Hozzátéve azt is, hogy sokáig beszélgetett este a feleségével, túl az évféli kakas kukorékoláson is. Bár szepegett, mégse állta meg, hogy ne hallgatózzék a kulcsuknál. Mit ért, lengyelül beszéltek, nem értett meg semmit. Reggelre már híre hamba se volt. Megvetett ágyába bele se feküdött, vánkos és lepedő, gyűretlennek maradt. A lublóiak megörültek, hogy az engesztelő mise csak ugyan segített. A sztározta is felélet néhány nap múlva, de maga mégsem mert elmenni a szép asszonyhoz, hanem a szakács néját küldte megkérdezni, hogy mikor költözik Varsóba. Semmikor, felelte a szép asszony mosolyogva, az uram nem engedi. Aj, ostobaság, dörmögte a sztároszta. Ez a bolond kísértet megzavarta, pedig mi köze már ő hozzá a Kaspereknek? Aztán a szakács néjának mondá, de mégis a maga megnyugtatására. Mert ritka házasság az, édes fiam Katka, amelyik az egyik fél halálával be ne végződjék. No, ez éppen azokból a ritkákból való volt, mert 2-3 hét múlva, amikor már-már napirendre kezdtek térni a lublóiak, majdnem abban a hitben, hogy egy napig álmodtak mindnyájan, ennyi volt az egész. Egyszerre csak megjelent Kaspárek fehér lován, vörös kalpaggal, vörös nadrágban, kék dolmányban, sárga sarkantyús csizmákkal. Uram, én Istenem, éppen azt a ruhát viselte, amelyikben eltemették. Megint megszállta a páni félelem a lakosokat, kivált, mert Kaspárek is kellemetlenebb kezdett lenni. Bebenézett adósaihoz, mikor éppen nem várták, ott termett fehér lován a házuknál, néha fényes nappal, néha sötét éjjel, és bezörgetett az ablakaikon. Itt vagyok én, Kaspárek Mihály, hozzátok el holnap a pénzemet, amivel tartoztok. El is vitték másnap rendesen. Nem kellett ahhoz exekúció. Mondta is a szepesi kormányzó, Kozanovics Felícián, nagy nevetve, mikor meghallotta. Ördöngös Kaspárek! Meg kellene tenni királyi adószedőnek. Váratlanul jött, s váratlanul tűnt el hetekre. Járt kelt mindenfelé. Ködvette körül az alakját. Mert sok megmaradt még abból a ködből, amit Kálmán király elfújt. Ami rossz történt a városban, azt mind a Kaspárek csinálta. Roppant tevékeny kísértet volt. Salgovics Andrásnak megérintette egyszer a jobb karját, azóta csúsz van benne, nem tudja emelni. Obgárton meggyúlt egy szénás pajta, nem akadt a tűznek gazdája. Hát bizonyosan azt is Kaspárek gyújtotta föl. Rá néhány napra sok veszett kutya támadt Lublón, azoknak is állítólag sós kenyérdarabokat haigált vissza ki az ablakon. Attól vesztek meg. Végre is ez nem mehet így örökké, tenni kellene valamit. Meg kellene nézni a halottat a temetőbe. Hát, ha voltak éppen, el se temették. Hát, ha csak egy üres koporsót eresztettek le a sírba. Igen, de erre engedélyt csak a krakkói püspök adhat. Hát jól van, hadd menjen egy deputáció azonnal Krakkóba nagyeszű, Szembek Mihályhoz, hogy engedje meg a sír megnyitását és a halott megégetését. Hadd komponáljon egy szép levelet Vilsinszky Ferenc, az a legjobb pennájú emberünk. Aztán hadd vigye a püspökhöz Mackó Jakab és Józsefi János. Mind a kettő mestere az ékes szavaknak, kikérik azok még az agár túl is annak a háját. De addig is ki kell hallgatni hit alatt a tanukat, legfőképpen pedig a szép Kaspereknét. Ő tudja legjobban, aki együtt élt vele, hogy kísértete vagy ember. A hajdani férje, vagy az ördög a férje képében. De legjobban keserítette el Kaspárek jelenléte Lubomirskit. Nem volt itt többé maradása. Ideges lett, félt, s mindjárt a tavasz első fuvalmánál átköltözött Krakkóba az udvarhoz. Ha az embernek egy kísértet a vetélytársa, akármilyen gavallér legyen is, jó odább állni az útból, hiszen van Krakkóban elég csinos asszony. A királynak kedvenc embere volt a sztároszta, gyakran meghitte a palotájába. Lőn, hogy egy este Lombrot játszottak, és a király néhány aranyat nyert Lubomirskitől. Ő felségének az volt a szokás, hogy amit a szerencse játékon nyert esténként, azt másnapi sétájában kiosztogatta a legrongyosabb utca gyerekek között. Egy ilyen királyi séta után történt, hogy Krakkó különböző pontjain 5 vagy 6 gyereket fogott el a rendőrségig, hamis aranyat akartak váltani. Kihallgatásnál mindenkőjük egy iránt vallott. Hol vetted az aranyat? Ő felségétől kaptam. A rendőrfőnök a másnapi kihallgatáson bátor volt előhozni ő felségének a különös esetet. A király második Ágoston az erős, ha nem volna királykor vastagnak neveznék, megütközéssel mondá. Én Ljubomirszkitől nyertem az aranyakat, járjon utána a dolognak. A rendőrfőnök Novográcki Péter mindjárt a palotából áthajtatott a barátjához, Ljubomirszkihoz, és 1000 aranyat kért tőle kölcsön, hogy valami sürgős becsület adóssága van. Az rögtön kinyitotta a fiókját, és kiolvasta az aranyakat. Mire Novográcki elkezdte azokat egyenként vizsgálni, pengetni, 2 külön rakásra osztályozva. Hát ez mire való, kérdezte a sztároszta. Hát csak elválasztom a hamisakat az igaziaktól, hogy mikor aztán vissza kell adnom, tudja, mennyi igazat, s mennyi hamisat hozzak magammal. Ne beszélj bolondokat, nevetett a sztároszta. Éppen nem tréfálok, szólt sötéten a rendőrfőnök. Az aranyak, amiket a király nyert el tőle tegnap előtt, hamisak voltak egytől egyig. Sztároszta elsápadt. Lehetséges-e, dadogá? Annyira bizonyos, hogy íme ezeknek is mintegy 2/3 hamis pénz. Gondolj csak vissza rá, kitől kaptad? Sztárosztának gyorsan megvillant az eszében. Jaj, tudom már, attól a gaz Kasperektől. Hát az ki, hol lehet elfogni? Sehol, mert már meghalt. Teringette, úgy teszel, mintha nem hinnéd. Jegyzé meg a sztároszta neheztelve, miután a rendőrfőnök összeráncolt a szemöldeit. Egyszerűen nem szeretem a meghalt vádlottakat. És mennyi aranyat kaptál tőle? 700-at. De hisz már ezek közt is több a hamis, mint 700 ellenveté, Novográcki. Nos, akkor a többit egyszerűen nem tudom, hol kaptam. Hát majd utána járok én. Hanem addig is nem tanácsolom, hogy az udvarnál mutasd magad. Ő felségére kellemetlen lehetne. A sztároszta dühöngött, a haját tépte, nevelet írt a királynak, a miniszternek, ki akarta hívni párbajra a rendőrfőnököt. A király jó ember volt, kibékítette. Én jól tudom, kedves Ljubomirszki, írt a válaszul levelére, hogy nem vereti a rossz aranyakat, de veretné is csak azt tenni, amit én. Az efféle vastag emberekben mindig van némi humor. Én legkevésbé ítélhetném el önt. Hát jöjjön ezen túl is, de ha velem akar lombrot játszani, hozzon ön igazi aranyakat, stb. Novográcki pedig még aznap 2 titkos rendőrt küldött Lublóra, akik csak hamar kinyomozták, hogy Lubló és környéke teljesen el van árasztva hamis pénzekkel, és azokat a kísértetként hazajáró néhai Kaszperek Mihály terjeszti. A király méregbe jött, mikor mindezeket így jelentette a minisztere. Természetesen szólt gúnyosan. Egy kísértet terjeszti és vereti a hamis pénzeket. Ez a legkényelmesebb. Mert a kísértetnek nincs is megtiltva, és mert a kísértetet meg se lehet büntetni. A miniszter kedvetlenül rágcsált a rőt szakállát. Parancsát várom, főség! Csak egy kis észrevételem van, jegyzé meg második Ágoston csípőse. A miniszter meghajtotta a fejét, kezeim elén keresztbe téve, lengyel udvari szokás szerint. Azt a két titkos rendőrt nagy kedvem volna a más világra küldeni a rendőrfőnökkel együtt, hogy ott nyomozzák ki a tényállást, ahová ők maguk teszik a helyszínt. Ez volna a legegyszerűbb. De legott elmosolyodott a saját ötletétől, mert nem volt kegyetlen, csak indulatos. Hogy azonban komolyan vegyük a dolgot, folytatták is vártatva, írjon nevünkben egy parancsot Kozanovics Felícián kormányzónknak, hogy miután kísértetek, tudomásom szerint nincsenek. De tőlük eredő hamis pénzeim vannak. Gondolkozzék ezen csoda fölött, s 30 nap alatt tegyen újabb jelentést. Futár vigye neki a parancsot, és erre az időre teljhatalmat, pallos jogot.